A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét énekeljük el. 105. Zsoltárunk így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Foglaljunk helyet, testvérek! A 119. Zsoltárunknak az első 4 versével folytassuk az Isten tiszteletet. Az első vers így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Pálnak a Tituszhoz írott leveléből, a 2. fejezet első 10 verséből.
Te pedig azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, álhatatosságban egészségesek. Hasonlóképpen az idős asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, nem rabjai a sok bornak, hanem jóra oktatók. Neveljék józanságra a fiatalasszonyokat, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszédét miattuk ne káromolják. Az ifjakat ugyanígy inzsd, hogy legyenek mértékletesek. Mindenben te magadat állítsd mintaképül a jó cselekedetekben, a romlatlan tanításban, a méltóságban, az egészséges, fethetetlen beszédben, hogy az ellenség megszégyenüljön, és ne tudjon semmi rosszat mondani rólunk. A szolgák engedelmeskedjenek mindenben uraiknak, kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, ne lopjanak, hanem teljesen igaz hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünk tanítását mindenben ékesítsék. Gyertek, imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy megőriztél minket az elmúlt héten, adtál örömöket, és megsegítettél a nehézségekben. Uram, jöttünk most hozzád, hogy igéd örök forrásából merítsünk. Kérünk, töltsd meg korsónkat tanításoddal, intéseddel, vígasztalásoddal, bíztatásoddal. Kérünk, hogy a mai intelmeidből, ebből a szigorú felsorolásból legalább azt az egyet vigyük el, amire éppen most leginkább szükségünk van. Te mutass rá, vajon jelenlegi cselekedeteink, beszédünk példa-e azok előtt, akik között élünk. Uram, mi sokszor csak egy kis segítséget várunk tőled, holott te nem csak egy kicsit kívánsz bennünk élni, hanem teljesen. Tégy készszé minket, hogy ne csak általánosan, hanem személyesen a mi életünkben is legyen meg a te akaratod. Kérünk, küld most el szent lelkedet, mozdítsd meg fülünket, hogy meghalljuk igédet, mozdítsd meg szívünket, hogy megértsük tervedet, mozdítsd meg akaratunkat, hogy elinduljunk a te szavad nyomán. Amen.
Bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 13. verséből olvasom. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amen. A 377. dicséretünk 3. versét énekeljük el. Szakaszt hát el most is szívünket. Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom. a példabeszédek könyve 8. fejezetének 33. verséből. Hallgassátok meg az intést, és legyetek bölcsek, ne vonakodjatok. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Közel 5,5 éve vagyunk házasok a feleségemmel, és általában békésen élünk. Az első néhány hónapban azonban adódott egy némely konfliktus közöttünk. Mindahányszor bekapcsoltam a rádiót, elszörnyülködtem. Úgy éreztem, hogy rám támad a komoly zene. A feleségem ugyanis oda van a komoly zenéért, és azokat a csatornákat, azokat a könnyű zenei és hírcsatornákat, amiket én rendszeresen beállítottam magamnak, azokat ő mindig gondosan átállította, és amikor arra számítottam, hogy meghallom azt, amit szeretnék, akkor mindig valami Wagner szólt hozzám. És én nem szerettem Wagnert, sőt, még a nála könnyedebbeket sem szerettem néhány évvel ezelőtt. Hosszú ideig tartott, néhány hónapig, talán néhány évig, amíg elkezdtem megszokni a komoly zenét, és azóta már örömmel jelentem, hogy meg is szerettem a komoly zenét. Tehát, ha valaki szintén szereti, az ne vessen rám követ. Azok az ige szakaszok, amelyek Isten szeretetéről szólnak, azokat általában mindenki kedveli. Olyanok ezek, mint korunk népszerű könnyű zenéi, amelyeket napjában 10-szer is lejátszanak a rádiók, mégsem unja meg senki. A hallgatók betelefonálnak, és újra-újra azt kérik, hogy játsszák le őket. Ezzel szemben az intelmek, azok olyanok, mint a kereszténység komoly zenei alkotásai. Aki nincs rájuk felkészülve, az általában nem szereti őket, egyenesen meg is riad. Mi ez? Hát én nem ezért jöttem. Én azért jöttem a templomba, mert mögöttem áll egy nehéz hét, nekem most egy kis vigasztalásra, biztatásra van szükségem. Ehelyett most felolvastak egy ilyen ige szakaszt, ami tele van intésekkel, egy részük nem rólam szól, egy részére pedig egyáltalán nem vagyok kíváncsi. Azt gondolom, hogy az intelmek is olyanok, mint a komoly zenére való rákapás, idő kell hozzá. Az ember eleinte nem szereti, de minél érettebb a hitben, annál inkább belátja, hogy erre is szükség van, Isten felhasználja hitünk építésében. Ma tehát különböző intelmekről és intelmek gyakorlásáról lesz szó. Talán nem annyira népszerű, de mégis fontos téma. Kezdjük az intelmek gyakorlásával. Ne kezdjük még rögtön ott, hogy konkrétan mit üzen Isten az egyes intelmek által, hanem kezdjük azzal, amire biztatja Pál Tituszt, arra biztatja, hogy gyülekezetének tagjait részesítse intelmekben. Magyarul ennek van egy gyakorlata, ennek van egy menete. Hogyan intsen az ember? Ki és kit intsen meg? Az igehirdetési vázlaton ennek a résznek azt a címet adtam, hogy az intés feltételei, mert szeretném, ha ezt járnánk először körbe, hogyha elkezdünk valakit inteni, az milyen kötelességeket ró ránk, akik intünk. Sokszor nagyon elhamarkodottak vagyunk az intésben, azt gondoljuk, hogy látunk egy hibát, akkor Isten már rögtön felhatalmazott minket rá, hogy menjünk oda és mondjuk el az emberkéknek, hogy ez már pedig nem volt helyes. Nem ilyen egyszerű a dolog. Ahhoz, hogy meginthessünk valakit, bizonyos feltételeket teljesítenünk kell. Az egyik feltétel az, hogy aki int, szeresse azt, akit megint. Az egész Bibliában azt látjuk, hogy ez így történt. Amikor Isten valakit intésben részesített, vagy Istennek valamelyik embere intésben részesített valakit, mindig szerette azt az embert. Két példát szeretnék mondani, az egyik bibliai példa, a másik pedig a magyar történelemből egy példa. János evangéliumában olvassuk a parázna asszony történetét, aki paráználkodott, és ezért meg akarták kövezni. Felolvasok egy néhány igeverset, és keressük meg benne, hogy mi árulkodik Jézus szeretetéről, és mi árulkodik Jézus intéséről. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ott van a szeretet ebben az igében: én sem ítéllek el téged. De ott van az intés is: mostantól fogva többé ne vétkezz. Istennél ez a kettő mindig együtt jár. A másik példa, amint arra már utaltam, a magyar történelemből van, ami azért is érdekes, mert mutatja, hogy hívő emberek bizony megfogadják a Biblia utasításait. István királyunk intelmeiben, amit az ő fiához, Imre herceghez intézett: én sem restellem, hőn szeretett fiam, hogy az evilági életemben tanítsalak, tanácsokkal és javaslatokkal lássalak el téged, hogy általuk szebbé tehesd mind a magad, mind az alattvalóid erkölcseit, amikor majd, ha a legfőbb hatalom is engedi, utánam uralkodni fogsz. Tehát nem úgy kezdi István az intelmeit, hogy na gyere te büdös kölök, most megtanítalak arra, amit eddig nem tudtál, hanem úgy kezdi, hogy hőn szeretett fiam. Ez az alapja annak, hogy én tanítalak és intelek téged. És utána bizony komoly dolgokat is elmond neki: tanítalak, tanácsokkal és javaslatokkal látlak el téged. Tehát aki int, szeresse azt, akit int. Ha úgy érezzük, hogy Isten arra indít minket, hogy valakit intsünk meg, előtte mindig kérdezzük meg magunktól a következőket. Azért akarom meginteni ezt az embert, mert szeretem? Azért akarom meginteni, hogy helyreálljon az élete? Vagy inkább azért akarom meginteni, hogy így fejezzem ki a lenézésemet, ellenszenvemet? A másik feltétele az intésnek az, hogy aki int, maga is fogadja el az intést. Itt most nem tudok jézusi példát hozni, mert Jézusnak nem kellett elfogadnia soha az intést, ő ugyanis nem követett el bűnt. De Istennek más embereiről olvasunk, akik valóban az intés feladatát is ellátták, ugyanakkor azt olvassuk róluk, hogy nem voltak restek bevallani a saját bűneiket. Az egyik legismertebb és tényleg talán legmegdöbbentőbb példa Dávid királynak a története, akiről azt olvassuk, hogy elszerette valaki másnak a feleségét, megölette a férjét, tehát igazi szappanoperába illő dolgokat hajtott végre, rettenetes dolgokat hajtott végre. Ezt olvassuk Sámuel második könyvében a 12. fejezetben. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: vétkeztem az Úr ellen. Dávid nem takargatta, nem mondta azt, hogy igazából megvoltak a jó okaim, a feleségeim nem szerettek, kellett keresnem valaki mást. Úriás is elnyomta a feleségét, és ez most olyan jó alkalom volt, hogy egymásra találjunk. Dávid nem kereste a kifogásokat, Dávid bevallotta a vétkét. Az 51. Zsoltárban, ami ugyanebben az időben született, ezt mondja Dávid: vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Éppen most vallotta be, hogy vétkeztem, kikürtölte országvilág előtt, és utána szinte néhány verssel később már rögtön azt mondja, hogy hadd tanítsam utaidra a hűtleneket. Tehát elfogadta az intést, és ezért tudott ő maga is inteni. Másik példa Nehémiás könyvéből való. Nehémiásról is azt olvassuk, hogy bűnvallást tett Isten előtt. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. A könyvének végén pedig a 13. fejezetben számtalan olyan dolgot sorol fel Nehémiás, amit ő megváltoztatott, amit úgy látott, hogy rosszul megy a városban. Többek között a nyugalom napján az emberek mindenféle visszaélést követtek el, adtak, vettek, készültek az adásra, vételre, nem tartották szentnek Isten nyugalom napját. Így fejezi be ezt az intését Nehémiás, ezért figyelmeztettem őket, hogy ezen a napon ne áruljanak eleséget. Tehát itt is együtt van a bűnvallás és az intés. Sokszor ez a kettő elválik az életünkben, mert vagy intünk, és nem valljuk meg a bűneinket, mintha mi tökéletesek lennénk, vagy megvalljuk a bűneinket, és azt gondoljuk, hogy most már elvesztettük minden jogunkat ahhoz, hogy megintsünk másokat. Ha úgy érezzük, hogy meg kell intenünk valakit, megint kérdezzünk meg magunktól néhány dolgot, tudatában vagyok-e annak, hogy én sem vagyok jobb annál, akit intek? Tudatában vagyok-e annak, hogy én magam is intésre szorulok? Nem azért akarom meginteni a másik embert, hogy úgy érezzem, jobb vagyok nála? Tehát ez a két fő feltétele az intésnek, hogy aki int, szeresse azt, akit int, és aki int, az ő maga is fogadja el az intést. Ha ez megvan valakinek az életében, akkor azt gondolom, hogy nem csak joga, hanem kötelessége is, hogy megintse azokat, akik letértek Isten útjáról. Az intés az nem népszerű dolog, de szükség van rá. Lépjünk tovább, és nézzük meg a konkrét intéseket. Itt most 6 pontot fogok felsorolni, mert ebben a rövid ige szakaszban Pál apostol 6 különböző csoportot szólít meg. A gyülekezet 6 különböző csoportját, olyan csoportokat, akik közöttünk is megtalálhatóak. Az első csoport az idős férfiak csoportja. Nekik ezt mondja Pál. Az idős emberek, az emberek görögül férfiakat jelent, legalábbis ez a formája. Az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok. A hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Mi ennek a felsorolásnak a lényege? Mi ennek az intésnek a lényege? Úgy lehetne egy mondatban összefoglalni. Az idős férfiak legyenek a gyülekezet példaképei. Az idős férfiak azért, mert nagy az élettapasztalatuk és nagy az életbölcsességük, minden időben és minden társadalomban megbecsülésnek örventek, általában vezető szerepeket töltöttek be, és felnéztek rájuk. Ők voltak mindenki számára a példa. Talán a 21. század kezd ezen a szokáson túllépni. Ma már az öregeket sokszor nem becsülik sokra, de az elmúlt néhány ezer évben egy egészséges társadalomban mindig az idős férfiakat tekintették példaképnek. Az idősebb férfiak szó szerint presbiterek, a görög szó ugyanis ezt jelenti, hogy idősebbek, idősebb férfiak, a vénebbek, a gyülekezetben is hasonló szerepet töltenek be. Ők a vezetők, ők a példaképek. Azt olvassuk Péter első levelében, a közöttetek levő presbitereket kérem én, a presbitertárs, legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját, mint akik példaképei a nyájnak. Azért mondta el Pál azokat az intelmeket az idős férfiaknak, amiket elmondott, mert ezek teszik valóban példaképpé az embereket. Legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban tisztességesek. Amikor ezeket a szavakat halljuk, akkor már-már hallani véljük a szeretet himnusznak a befejező sorait is, ahol Pál a hitről, a reményről és a szeretetről beszél. Ez a hármas, amit a régiek a három teológiai erénynek is hívtak, ezek talán a legfontosabbak, amik leginkább példaképpé tehetnek valakit, és Pál azt mondja az idős férfiaknak, hogy erre törekedjenek. Mélyüljenek el a hitben. Ne csak azt mondogassák, hogy mi volt 50-60 évvel ezelőtt, hogy akkor mit értettek meg az igéből, hanem legyenek az igének mély ismerői. tudják összekapcsolni az életükkel, legyenek hitben erősek. Legyenek a reménységben is erősek. Ne azt lássák, hogy közeledik a sír, közeledik a koporsó, egyre öregebb vagyok, egyre betegebb vagyok, hanem lássák a reménységet, hogy mi vár rájuk. Legyenek boldogok, és a szeretetben is járjanak elől. Az idős emberek néha türelmetlenek. Megszokták már a saját szokásaikat, ha találkoznak valakivel, aki nem olyan, mint ők, akkor sokszor nagyon türelmetlenek vele kapcsolatban. Pál azt mondja, hogy ebben is járjanak elől. Hitben, reményben, szeretetben. Az idős férfiak, presbiterek és nem presbiterek legyenek példaképei a nyájnak. Idős asszonyok. 2. Az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borívás rabjai, tanítsanak a jóra. Nagyon nem hálás helyzet erről az igéről beszélni. Ha egy mondatban szeretném összefoglalni megint, hogy mi ennek az intésnek a lényege, akkor azt lehetne mondani, az idős asszonyok kerüljék a könnyebb út kísértését. Pál apostol két komoly bűnt sorol fel, amiről lényegében azt mondhatjuk, hogy akár jelen is lehet, talán jelen is van sok idős asszony életében. Az egyik a rágalmazás, ezt manapság pletykálkodásnak is lehetne mondani. A másik pedig a borivás, illetve ha valaki más szeret, akkor más, de a lényeg az, hogy a túlzott alkoholizálás. Nagyon furcsa ezt olvasnom, mert én még nem találkoztam olyan részegesebb öregasszonnyal, idősebb hölgyel. Mégis Pál apostol erről ír. És hogyha azt mondja, hogy ez veszélyezteti az idősebb asszonyokat, akkor ez egy valós jelenség. 2000 évvel ezelőtt mindenképpen valós jelenség volt, és valószínűleg ma is az. Miről van itt tulajdonképpen szó? A nőknek egészen születésüktől a haláluk pillanatáig vannak örökzöld kísértéseik. A férfiaknak is vannak, de most éppen a nőkről van szó. Két örökzöld kísértés az önértékelési problémák, ez az egyik. A másik pedig a keserűség. Nem nézek ki elég jól. Nem vagyok elég okos. Nem vagyok jó én semmire. Ismerősek ezek a mondatok? Elég sok nő szokta ezt mondogatni. Elég sokan küzdenek efféle önértékelési problémákkal. Hát a pletykálkodás, a rágalmazás ezeknek a problémáknak az egyik gyógyszere. Összejön a társaság, 2-3 ember, és elkezdik kibeszélni azt, aki nincs jelen. És persze mit mondanak róla? Hallottad, hogy Erzsi milyen kedves volt, és hogy milyen okosan megoldotta ezt a helyzetet? Hát nem erről szokott szólni a dolog, hanem arról, hogy hallottad, mit csinált már megint. És amikor az ember ezt elmondja, akkor dagad a büszkeségtől, mert ő ilyen. Bezzeg én, bezzeg mi, akik együtt vagyunk. És az önértékelési zavarok egyik pillanatról a másikra elmúlnak. Én jobb vagyok. Ez a könnyebb út kísértése egy nő életében. Az idősebb hölgyek életében is talán éppen emiatt van annyi pletykálkodás, ennyi rágalmazás, mert az idősebb hölgyek sokszor nincsenek tisztában önmagukkal, nem tudják, hogy Isten milyen értékesnek tartja őket. Ha tudnák, akkor nem pletykálkodnának. A másik örökzöld kísértés a keserűség. Ez is jelen van fiatal kortól egészen időskorig, talán az idősebbeket ez jobban fenyegeti. A fiataloknak az életereje általában leszokta győzni a keserűséget, bár főként 10 éves korban a keserűségnek a hullámai azok szinte minden fiatal lányt utolérnek, de idősebb korban minél többet szenvedett egy asszony, annál inkább úgy tud gondolni magára, mint egy mártírra. Bezzeg én mennyi mindent megtettem érte. Mennyit küzdöttem, és felém sem néz. Mennyi nehézség van az életemben. és elindul a keserűség. Egy olyan megkeményedés, ami már-már visszafordíthatatlannak látszik. És minél idősebb valaki, sokszor annál inkább ez jellemzi. Tisztelet a kivételnek, de sok asszony ebben a cipőben jár. Itt is van egy gyógyszer, az alkohol. Hogy klasszikust idézzek, alkoholba folyton bánatom. Ez nem a példabeszédek könyvében van megírva, hanem a bikini egyik slágerében, de örök igazságot fejez ki. A keserű emberek sokszor ivásra adják a fejüket, mert úgy érzik, hogy ez a megoldás. Tehát rágalmazás, pletykálkodás és ivás. Mind a kettő egy örökzöld problémára adott válasz, a könnyű út válasza, az óember válasza. És Pál apostol arra inti az idősebb hölgyeket, hogy kerüljék a könnyebb út csábítását. Lépjünk tovább a fiatalok felé, következnek a fiatalasszonyok. Szeressék a férjüket és gyermekeiket, józanok, tiszták, háziasak, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Megint foglaljuk össze ennek az intéscsoportnak a lényegét. A fiatalasszonyok váljanak újra segítőtársá, a férjeik segítőtársává. Azt olvassuk az igében, hogy Isten az embernek küldetést adott, minden egyes embernek. A fiatalasszonyok legfőbb küldetése az, hogy segítőtársként álljanak férjük mellett. Ez már a teremtésüknél megfogalmazódik. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Az asszony segítőtárs, ez a fő küldetése. Lehet más küldetése is az életben, lehet olyan feladata, amit el kell végeznie. Nem a régi sztereotípiát szeretném megerősíteni, hogy az asszony maradjon otthon és szolgálja ki a férjét, de a legfőbb feladata egy asszonynak mégis az, hogy segítőtársa legyen a férjének. A félreértések elkerülése véget szeretném hangsúlyozni, hogy a segítőtárs egyenlő rangú partner. Nem szolga, akinek parancsokat osztogatnak, de nem is úr, aki parancsokat osztogat. Az asszony, mint férjének segítőtársa együtt gondolkozik, együtt imádkozik és együtt dolgozik a férjével. Ha kell, tanácsot ad neki, de elfogadja, ha a férje másként dönt. Elfogadja és támogatja őt. Az ilyen társ aranyat ér. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk, derék asszony kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. És valóban ezt a gondolatot hangsúlyozza a példabeszédek könyve, hogy nagyon ritka az az asszony, aki betölti ezt a küldetését. Sokszor olyan asszonyoknak a példáját is hozza, akik elől a férfi embernek jobb a tetőre menekülnie. Hogy utaljak István királyunk intelmeire, ha már szóba került, István király törvényei között szerepel egy ilyen, azokról, akik feleségük elől külföldre menekülnek. Érdekes, de volt ilyen a régebbi időkben. Valóban sok asszony, fiatal asszony is talán így viselkedik, és kevés az, aki betölti a segítőtárs szerepét. Miért? Azért, mert a bűneset megrontotta a házasságokat. És a házasságok, amelyek alapvetően a béke szigetei kellenének, hogy legyenek, sokszor a harc színterévé válnak. Ezt olvassuk az igében, Isten ezt mondja az asszonynak, vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Mit jelent ez? A legelterjedtebb magyarázat, ami megjegyzem szerintem erősen feminista jelleggel bír, a legelterjedtebb magyarázat azt mondja, hogy a nő az továbbra is betölti a küldetését, amit Isten adott neki, hiszen vágyakozik a férje után, az a szereti és tiszteli őt. A férje azonban elnyomja őt, uralkodik fölötte. A férfi már nem tölti be az Istentől kapott küldetését. Sokszor így tekintünk a házasságokra, hogy vannak a kedves asszonyok, és vannak a bunkó férfiak. Mintha erről szólna a dolog. Hát elég vad ez a magyarázat, nem erről szólnak a házasságok. Valójában itt egy hebraizmussal állunk szemben, egy speciális héber szófordulattal. Az a kifejezés, hogy vágyakozni valaki után, a héberben azt jelenti, hogy megpróbálom átvenni fölötte az uralmat. És hogy ezt lássuk, hogy tényleg így van, lapozzunk egyet a Bibliánkban, egy fejezettel később, az 1 Mózes 4.7-ben, Káinról olvassuk azt, Isten mondja Káinnak, a bűn vágyakozik utánad. És ez azt jelenti, hogy a bűn szeretne legyőzni téged. Szeretné átvenni az uralmat az életed fölött. De te uralkodjál rajta. Vágyakozik rád, de te uralkodjál rajta. Állj ellen a bűnnek, ne add át a hatalmat. És ugyanezt olvassuk, ugyanebben az összetételben az asszonynál is. Vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Magyarul, te asszony nem elégszel meg a segítőtárs szerepével, elégedetlen vagy. Lázadsz a férjed ellen, próbálod átvenni a családfő szerepét, de a férjed ezt nem fogja megengedni neked. A férjed erősebb nálad, hát sokszor fizikailag erősebb nálad, és legyőz téged. Ez nem azt jelenti, hogy a férfi helyesen cselekszik, mert lehet, hogy elnyomja a feleségét. Minden esetre ez az ige jelzi azt, hogy a házasságok sokszor harcterek, ahol háborúk dúlnak. Az egyes napok pedig a külön csaták. Az intésnek a lényege, amit olvastunk, hogy a fiatalasszonyok váljanak újra segítő társává férjüknek, szeressék a férjüket és gyermekeiket, józanok, tiszták, háziasak, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Ez az asszonyoknak a fő küldetése. Nem elnyomatás. Ha egy fiatal asszony rájön, hogy a férje gondoskodik róla, és hogy így lesz igazán harmonikus egy kapcsolat, akkor örül annak, hogy segítőtárs lehet. Következő pont, fiatal férfiak. Az ifjakat ugyanígy inst, itt nem az ifisekről van szó, a görögben itt is kiderül, hogy ez egy többes szám hímnemű kifejezés, itt a fiatal férfiakról van szó. Az ifjakat ugyanígy inst, hogy legyenek józanok mindenben. Már megint a józanság. Mit jelent ez? Ebben az esetben azt gondolom, hogy nem az alkoholizálásról van szó, hanem így lehetne összefoglalni. A fiatal férfiakat ne a vágyaik vezessék, hanem a józan megfontolás. A férfiak is kaptak küldetést Istentől, egyrészt a családban, hogy legyenek családfők, gondoskodjanak a feleségükről és a gyermekeikről, és kaptak egy másik fontos küldetést is, ez a munka, hogy Isten dicsőítsék az ő munkájukban. Ezt olvassuk a Ádám teremtésénél, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ádám kertész volt, Ádám biológus volt, állatorvos volt, sok mindent végzett, úgymond. Hát nem végzett semmit, mert abban az időben nem voltak iskolák, de sok mindennel kellett foglalkoznia. Reggel felkelt és estig dolgozott. A bűneset a férfiakat is rendesen megkavarta, mind a családban, mind a munkában. A családfői szerepet a férfiak sokszor nem töltik be. Azt mondják, hogy ez nekem sok. Én ezt nem szeretném vállalni. Ez nagyon sok munkával jár. Majd a feleségem megoldja. Ahogy eddig anyukám megmondta nekem, hogy mit kell tennem, most majd a feleségem mondja meg nekem. Egyszer hallottam egy férfit, aki arról beszélt mindenféle pironkodás nélkül, hogy ő a nyugdíját egy az egyben odaadja a feleségének, illetve nem is adja oda neki, mert a postás rögtön a feleségének adja. Ő nem is tudja, hogy mennyi a nyugdíja évek óta, és a felesége zseppénzt ad neki. És hogy már évek óta nem volt emelés. És amikor ezt elmondta nekem, akkor azt hitte, hogy meghat. Hát nem hatott meg. Ez a férfi komoly bűnben él. nem hajlandó vállalni a család főszerepét. Majd a felesége mindent megold, itt a lustaság kísértése. A vágy, ami sokszor egy férfit motivál, a lustaság, oldja meg helyettem valaki más. A másik véglet az, amikor, hát nem lusta egy férfi, de visszaél a családfői hatalmával. Feleségem semmit nem csinálhat, mindenben én hozok döntést. Ha valakinek nem tetszik, pech. Nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban a tévében és a parlamentben akkora téma lett a családon belüli erőszak. Nem véletlenül. Sokszor a férfiak engednek a basáskodási vágyuknak, és leuralják mind a feleségüket, mind a családjukat. Akár így, akár úgy, de nem töltik be a családfői hivatásukat. A munka területén legalább ilyen látványos a férfiak bukása. Elveszett az Istennel való kapcsolat, megszakadt, vége, és az embernek valami nagyon hiányzik. Ezt nevezzük bálványnak. Szeretném valamivel betölteni az Istennel való kapcsolat hiányát, azt az űrt, ami tátong bennem. És a férfiak sokszor a munkával igyekeznek betölteni azt. Sikereket szeretnék elérni a munkámban. És ha sikeres vagyok, akkor úgy érzem, hogy elégedett ember vagyok. Sokan azért dolgoznak sokat, hogy legyen elég pénzük. Állítom, hogy a férfiak munkamániájának a jó része abból származik, hogy szeretnének sikereket, szeretnének megelégedést. A megelégedésért folytatott hajszáról szól a munkájuk. Az intés lényege még egyszer, hogy a fiatal férfiakat ne a vágyaik vezessék, hanem a józan megfontolás. A lustaság vágya, a basáskodás vágya, a megelégedettség vágya. Ne ezek vezessenek minket, hanem a józan megfontolás. Mi az, amit Isten mond? Mi az, amit üzen? Mit akar látni az életemben? Ha ezt egy férfi komolyan veszi, akkor az Istentől kapott küldetését is be fogja tudni tölteni. A következő csoport, az Titus, hát ő nem csoport, ő egy személy. Az intés így szól neki. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Foglaljuk össze. Titus beszéde és cselekedetei álljanak összhangban egymással. Titus a krétai gyülekezetben tevékenykedett, Pál ott hagyta, mint munkatársát. A prédikálás és a lelki gondozás volt az ő legfőbb feladata. Ha kevésbé fennkölten akarunk fogalmazni, akkor azt mondhatnánk róla, hogy reggeltől estig beszélt. Modernkori kollégái, a lelkészek ugyanezt teszik. Nem véletlenül hozta létre a magyar népnyelv azt a szólást, hogy a kutyát és a papot a szájáért tartják. És azt mondom, hogy ez alapvetően rendjén is van. Ha Istennek valaki a beszéd képességét adta, mint ahogy Titusnak, vagy a lelkészeknek, akkor annak az embernek beszélnie kell, mert ezzel segít a legtöbbet. Ugyanakkor nem szabad elmaradniuk a cselekedeteknek sem. Pál arra intette Tituszt és rajta keresztül mindenkit, akinek a gyülekezeti szolgálata elsősorban a beszédhez kapcsolódik, tehát lelkészeket, házi csoportvezetőket, ifi vezetőket, hogy a beszéden túl figyeljenek oda a cselekedeteikre is. Az emberek ne csak arról ismerjék őket, hogy mit mondanak, hanem arról is, hogy mit tesznek. Vegyék ki a feladatukat a gyülekezet fizikai munkáiból is, és személyes életükben is vigyenek véghez jó cselekedeteket. Miért van erre szükség? Hát egyrészt azért, mert a cselekedetek hitelesítik a hitet. Azt mondja Jakab, meg fogom mutatni neked cselekedeteim alapján a hitemet. Lehet, hogy a testvérek nem kételkednek a hitemben, de ha valaki bejön kívülről, és nem ismer engem, csak azt látja, hogy beszélek. Lehet, hogy úgy fog hazamenni, hogy hallottam ma valakit, aki bort iszik és vizet prédikál. illetve vizet prédikál, és hát nem tudom, hogy bort iszik-e, de nagy valószínűséggel bort iszik. Miért ne inna bort? Mindenki bort iszik. Lehet idealista dolgokat mondani, de ez nem jelenti azt, hogy valakinek az élete is rendben van. Nem jelenti azt, hogy ezek az ideák működnek a gyakorlatban. Tehát azt mondja Pál, hogy a beszéd és a cselekedet járjon együtt. És ez nekünk lelkészeknek szól elsősorban, hogy ez legyen jelen az életünkben. Hitelesíti az igét, és vonzóvá teszi a kereszténységet. Az utolsó csoport, ők már valóban csoport, a szolgák. Így szól az intés, a szolgákat instd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Foglaljuk össze. A szolgák legyenek hasznára uraiknak. Az eféle igeszakaszok, amik szolgákról szólnak, azt a benyomást keltik sokszor az emberben, hogy a kereszténység egyetért a szolgaság, rabszolgaság intézményével. Hát ez nem igaz. Ha nem lett volna bűneset, ami megbontotta az emberek közötti harmóniát, akkor a szolgaság intézménye sem alakult volna ki. Ennek megfelelően a kereszténység mindig is rossznak tartotta, idegen elemnek tartotta a szolgaságot. Persze nem rontott ajtóstul a házba. Sehol nem olvassuk azt, hogy Péter vagy Pál petíciókat gyűjtött, vagy lobbizott volna a római császárnál, hogy már pedig el kell törölni a rabszolgaságot. Ilyen sehol nem történt. Nem ennek volt itt az ideje. Nem is lett volna rá reális esély. Tehát elítélték, de nem rontottak ajtóstul a házba. Pál a maga leveleiben beszél arról, hogy a szabadság az értékesebb a szolgaságnál. Ezt olvassuk a korintusiakhoz írott levelében. Rabszolgaként hívattál el? Magyarul rabszolga voltál éppen, amikor megtértél? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Egy másik levelében, a Filemonhoz írt levelében egyenesen síkra száll egy szökött rabszolga Onézimosz felszabadítása érdekében. Azért írja ezt a levelet, hogy a gazdája szabadítsa fel őt. Ez volt a római korban, amikor a rabszolgaság élt és virult. Évszázadokkal később, amikor Európa úgymond krisztianizálódott, amikor már az evangélium betöltötte a társadalmat, akkor eljött annak az ideje, hogy a kereszténység konkrétan fellépjen a rabszolgaság ellen is. És ennek az egyik élharcosa valóban nem egy humanista ember volt, hanem egy élő hitű keresztény ember. Angliában élt ez az ember, William Wilberforce néven ismerték, politikus volt, évtizedeken keresztül harcolt, és végül elfogadták azt a törvényt, ami eltörölte a rabszolgaságot. Tehát a kereszténység nem ért egyet a rabszolgasággal, soha nem értett vele egyet, de mint fennálló társadalmi rendet kénytelen volt elfogadni. És azt mondta, hogy ha bár ez egy áldatlan állapot, a rabszolgák, mint Isten gyermekei, találják meg a helyüket, találják meg a küldetésüket ebben a helyzetben. Legyenek áldássá uraik számára. Nagyon sok rabszolga vált keresztényé kezdetben. A gyülekezeteknek egy jelentős része rabszolgákból állt. Miért? Nagyon egyszerű az ok. Hát Jézus azért jött, hogy felemelje azokat, akiket lenyomtak. A megváltás az mindig arról szól, hogy az embernek szüksége van a kegyelembe. Hát ki érezte át jobban ezt, mint egy elnyomott rabszolga? A rabszolgák nagy szeretettel csatlakoztak a gyülekezethez. Szeretem Jézust. Ő az, aki felemel engem. A rabszolgatartó urak már nem ekkora lelkesedéssel csatlakoztak a kereszténységhez. És azt olvassuk, hogy ezek a rabszolgák a misszió eszközeivé váltak. Megbízhatóak voltak, pontosan végezték a munkájukat, nem loptak, szolga voltuk ellenére lelkükben szabadok és boldogok voltak. És nem így nézett ki egy átlagos rabszolga. Az átlagos rabszolgának úgymond az ura nem mert hátat fordítani, mert ki tudja, mi lesz. A keresztény rabszolgában meg lehetett bízni. És azt olvassuk Pál más leveleiben, más intelmek között, hogy a rabszolgák becsüljék meg uraikat, különösen azokat, akik a hitben testvéreik. Magyarul a rabszolgáknak a magaviselete arra indította az urakat, hogy ők is ismerjék meg a kereszténységet. És sokan közülük elmentek a gyülekezetbe, meghallották az ígét, és megtértek, és szolgáikkal együtt jártak az Isten tiszteletre. Közülük sokakat fel is szabadítottak. Tehát a rabszolga legyen áldássá ura számára. Komoly zenét hallottunk. Nem a legegyszerűbb ige szakasz. Sokban elmarasztal minket. Valószínűleg mindenki talált egy-két dolgot, amiben elmarasztalást tapasztal. Isten azért mondta ezt, hogy helyreálljon az életünk. Fontos tudni azt, hogy az igének egyes szakaszait nem lehet elválasztani a többitől. Nem lehet kiszakítani ezt a néhány igeverset és kirakni mindenhova, hogy az emberek éljenek így. Ha csak ezt látnák az emberek, nem lenne hozzá erejük. Hát hogyan szabaduljak meg a bűneimtől, és hogyan valósítsam meg ezeket az intelmeket az én életemben? Ezért fontos látni, hogy a leveleket egyben is olvasták ezek a gyülekezetek. Nem csak az utasításokat és az intéseket, hanem az evangéliumot is. Azért tudták megcselekedni azt, amit Isten parancsolt nekik, mert kapcsolatban álltak Jézus Krisztussal. Az ő kegyelméből kaptak erőt. Ez másként nem működik. Ha csak valaki megpróbálkozik vele, el fog bukni. Néha próbálkozunk vele. Szeretnék jó fiú lenni. Szeretnék az Isten előtt valamiféle érdemet szerezni. Betartom a parancsolatokat. Nem fog menni. Csak kegyelemből. Aki Krisztussal kapcsolatban van, aki tőle kér erőt, az meg fogja tudni cselekedni, és az örömét leli majd ezekben a dolgokban. 81. Zsoltárban ezt mondja Isten az ő népének: hallgass meg, népem, hadd incselek, bárcsak hallgatnál rám, Izrael. Bárcsak hallgatnál rám, Izrael. A 119. Zsoltárban ezt mondja a zsoltáros: csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Tanuljuk meg értékelni Isten intelmeit, ezeket Isten nekünk adja, azért, mert szeret minket, azért, mert szeretné helyreállítani az életünket. Tanuljuk meg értékelni, és engedelmeskedjünk Isten intelmeinek. Amen. Válaszoljunk az igére. A 196. dicséret 6. versével: hála légyen te néked. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy úgy tekintesz ránk, mint a te családodra, hogy mindannyian, akik hiszünk benned, tagjai vagyunk a te családodnak, megvan benne a magunk helye, küldetése, szerepe. Köszönjük, hogy olyan kiváltságokkal rendelkezhetünk, amivel valóban csak egy családtag rendelkezik. Köszönjük a te szeretetedet, gondoskodásodat, önfeláldozásodat. Köszönjük a te fiat keresztjét. Köszönjük, hogy mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van. És hálát adunk neked, Urunk, azért is, mert mint családtagjaid nem csak kiváltságokban, hanem feladatokban is részesülünk. Köszönjük, hogy nem csak lébecolunk, nem csak a lábunkat lógatjuk, hanem dolgozhatunk a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy akár fiatalok, akár idősek vagyunk, akár férfiak, akár nők, akár gazdagok, akár szegények, mindannyian tehetünk a te dicsőségedért. Mindannyian élhetünk úgy, hogy a te neved vonzó legyen mások számára is. Köszönjük, hogy amikor eltévejedünk, akkor utánunk jössz és szólsz nekünk, hívsz vissza önmagadhoz, helyreállítod a mi beszédünket, gondolatainkat, cselekedeteinket. Nagyon kérünk, hogy vezess mindig a te utadon, add a te kegyelmedet, add a te erődet, hogy ezzel tudjunk a te utadon járni. Kérünk, Urunk, azokért, akik szomorúak, szeretnénk kérni azokért, akik elvesztették hozzátartozóikat ezen a héten, különösen is kérünk gyülekezetünk egyik családjáért, ahol szintén elvesztették egyik szerettüket ezen a héten. Tudjuk, Urunk, hogy vigasztalás, valódi, mély vigasztalás egyedül tőled jöhet. Kérünk, hogy te add a feltámadás reménységét, és te add a te gondoskodó szeretetedet. Kérünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünk minden programját, áld meg életünket, családjainkat, kérünk, légy velünk a munkában, dicsőítsd meg önmagad mi bennünk. Amen. Most személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.